Ami segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit, Isten áldja meg mai együttlétünket, igehallgatásunkat, itt a Bulgária telepi templomban, ahonnan szeretettel és külön köszöntjük azokat a testvéreket, akik interneten keresztül követik együttlétünket, és hadd köszöntsük külön az Ágnus Rádió hallgatóit is, akik ebbe a mi Isten tiszteltünkbe kapcsolódnak be ma a rádión keresztül. Hallgassuk meg, drága testvérek, Istennek igéjét, amint ez írva található a János evangéliumában, a 12. részben, a János evangéliuma 12. részéből, a 20. verstől kezdődően olvasom az igét, egészen a 33. verssel bezárólag. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek, hogy imádkozzanak az ünnepen. Ezek azért a galileai Betsaidából való Fülöphöz mentek, és kérték őt, mondván, Uram, látni akarjuk Jézust. Fülöp azért ment és szólt Andrásnak, és viszont András és Fülöp szólt Jézusnak. Jézus pedig ezt felelte nekik, mondván, eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Bizony, bizony, mondom néktek, ha a földbe esett gabona mag el nem hal, csak egy maga marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Aki szereti a maga életét, elveszti azt, és aki gyűlöli a maga életét a világon, örök életre tartja meg azt. Aki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És aki nekem szolgál, megbecsüli azt az Atya. Most az én lelkem háborog, és mit mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától. De hát ezért jutottam erre az órára. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Szózat jött azért az égből, meg is dicsőítettem, és újra megdicsőítem. A sokaság azért, amely ott állt és hallotta, azt mondta, hogy mennydörgött. Mások azt mondták, angyal szólt neki. Jézus pedig azt mondta, nem én érettem lett ez szó, hanem ti értetek. Most van e világ kárhoztatása, most vettetik ki e világ fejedelme. És én, ha felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz vonzok. Ezt pedig azért mondta, hogy megjelentse, milyen halállal kell meghalnia. A kegyelem Isten áldja meg az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket hangos szóval a következő képpen. Úristen, örökké való és mindenható atyánk! Íme egybe gyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtte. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűnei megvallása és hitünkről szóló bizonyság tételünkre halljuk meg válaszul Isten feloldozó szavát az ő igéjéből, ahol így szól, úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Készüljünk, drága testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 167. éneket. A 167-es énekünk így kezdődik. Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világ. Drága testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét a János evangéliumából a 12. rész 20. versétől kezdődően. Felolvasom az igét a János evangéliumából a 12. rész 20. versétől kezdődően, egészen a 25. verssel bezárólag. Hallgassuk figyelmes és csendes lélekkel. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek, hogy imádkozzanak az ünnepen. Ezek azért a galileai Betsaidából való Filephez mentek, és kérték őt mondván, Uram, látni akarjuk Jézust. Filep azért odament és szólt Andrásnak, és viszont András és Filep szólt Jézusnak. Jézus pedig ezt felelte nekik mondván, eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Bizony, bizony, mondom nektek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egy maga marad. Ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Aki szereti a maga életét, elveszti azt. És aki gyűlöli a maga életét a világon, örök életre tartja meg azt. Eddig tart az alapidő. Drága testvéreim, ez a jól ismert bibliai rész a János evangélium a 12. részéből A Jézus Jeruzsálembe történt bevonulási történetének a folytatása. Ott van már a nagy zarándok sokaság Jeruzsálemben, néhány nap választja el őket a Páska ünnepétől, pálmaágakat lengetnek, hozsánnáznak, virágvasárnak Jézusnak, és ebben a nagy ünneplő tömegben, ahol nyilván a jelenlevők többsége zsidókból áll, van néhány idegen is. Görögökről beszél itt az írás, akik szintén felmentek a jeruzsálemi gyönyörű, híres, szép templomba imádkozni az ünnepen. Ez volt az ő indulásuknak a motiváció. Olyan pompás volt ugyanis a Páska ünneplése a híres, hatalmas jeruzsálemi templomban, hogy az oda vonzott idegeneket is erre a pompás, színes, napokon át tartó ünneplése. Testvérek, ünnepre vágyik minden emberi lélek. Úgy megelégeljük a hétköznapok szürkeségét, a mindennapok küzdő terét, azt a taposó malmot, amiben reggel felkelni kényszerül az ember, beállni a munkába, este pedig letéve a munkaeszközöket, már is arra gondol, hogy holnap újra fel kell azokat venni, és ebből áll az életünk nagy része. Nem véletlenül fogalmazott így a tragikus sorsú erdélyi költőnk, Szilágyi Domokos egykor, hogy az ünnep mulandó, csak a hétköznap a maradandó. És bizony a hétköznapok hosszú sorában szükségünk van arra, hogy időnként ünnepünk is legyen. Hogy időnként együtt tudjunk örülni, ünnepelni. Mindjárt tudjuk, hogy ez a már több mint egy éve tartó járványhelyzet mennyire megfosztotta az emberiséget a világ minden sarkában, az együtt ünneplés örömétől. Nincsenek már tömeges koncertek, több ezres vagy tízezres futballmérkőzések. Nincs lehetőség ilyen nagy tömegben együtt ünnepelni. Testvérek, az ünnep mindnyájunk lét eleme. Az örömre vágyik minden lélek. Nem véletlenül mondta Jézus Krisztus azt, amikor beszél úgy önmagáról, mint jó pásztorról, aki jött összegyűjteni a szétszórtságban lévő nyáját, hogy én azért jöttem, hogy bővölködő életük legyen. És mindezeket azért mondtam nektek, fordult egy ízben a tanítványokhoz, mint egy összegezve az ő földi szolgálatát, sok-sok szép tanítását. Mindezeket azért mondtam nektek, hogy a ti örömötök teljes legyen. Igen, erre vágyik minden lélek. Nos, itt a Páska ünnepe készül. Mi az alapja annak az ószövetségi Páska ünnepnek, amire készült Jézus idejében is Jeruzsálem, és aminek részesei voltak a kíváncsiskodó és érdeklődő idegenek is. Mi az alapja ennek a Páska ünnepnek? Isten nagy szabadító tette, amit véghez vitt egykor, mikor a tizedik csapással sújtotta a fogvatartó Egyiptomot, azért, hogy a fogvatartottak megszabaduljanak. Az ő választott népe ismét szabad népként tudjon ünnepelni. Mert a rabszolgasság szorító körülményei között nem lehet ünnepelni. A lélek szolgasságában, a bűn bilincseiben nem lehet ünnepelni. A bilincsbe szorított börtön lakónak nincs oka az ünneplésre. És amíg a bűn fogságában, a gonosz bilincseinek szorításában van egy-egy emberi élet, addig nem tud ünnepelni. Nincs öröme. Nincs oka reá. És ezért kell Istennek ezt a nagy szabadítását átélnie az ő népének, az ő választott gyermekeinek. Azért, hogy legyen oka az öröm. Igen, Isten nagy szabadítása megtörtént akkor Egyiptomban. És miután átmegy a veres tengeren, és a háta mögött marad az üldöző, fogvatartó sereg, elkezd Izrael ünnepelni. Táncra perdülnek az asszonyok, s a leányok. Énekelnek Mirjam vezetésére. Isten nagy szabadítása. De tudjuk, hogy mi készítette elő a 10. csapás keretében ezt a nagy ünnepet. A páska bárány levágás. És az volt a jel arra nézve, hogy ha meghal minden zsidó családban a páska bárány, ennek a vére életre tartja meg a vérrel bekent ajtók mögött a zsidó családokat. A bárány vére garantálja az életet. És minden páska ünnepnek ez volt a lényeges üzenet. És Jézus Krisztus nem véletlenül kapcsolja össze most az ő beszédét azzal, ami ott történt, amikor a földbe vetett gabonamag elhalásáról beszélve gondol arra, ami nem sokára bekövetkezik, néhány nappal később, mikor ő bevettetik ebbe a világba. Önkéntes áldozatként a keresztre kerül. Elhal, meghal értünk és helyettünk azért, hogy aztán új életre támadjon húsvétkor, amire mi is készülünk rövidesen, hogy ezt az új életet nekünk adja. Igen, ezért tartja Jézus különös jelnek azt az érdeklődést, ami a görögök részéről mutatkozik az ő irányba. Mert hogy ezek az ünnepre érkezett idegenek, görögök, pogányok, akik vonzódnak a zsidók istenéhez, mégis pogányságuk miatt kívül maradtak a páska ünneplés lehetőségén. A templomban is csak a pogányok udvaráig mehettek be, nem beljebb, mint a zsidók. Ezek többre vágynak. Oda mennek Filiphez, akinek görög származású neve van, és ez a Filip észleli, hogy ezek a görögök nem elégesznek meg azzal, amit ez a pompás, amúgy ragyogó templom és ez a fenséges ünnepség sorozat nyújt neki. Azt mondják a görögök, uram, látni szeretnénk Jézust. Luther úgy fordítja, uram, szeretnénk megismerni Jézust. Ez még több, mint csak egy futólagos meglátása valakinek. Szeretnénk közelebbről megismerkedni vele. Pedig ott van a pompásan előkészített ünnepség sorozat. Zajlik az áldozatbemutatás. Színes öltözetekben vonulnak fel a papok a jeruzsálemi templomban. Hatalmas kórus énekel. Az esti istentiszteleten meggyúlnak a hatalmas kandeláberek, gyönyörű világításban ragyog az egész templom tér. És a görögök többre vágynak. Az a kérdés foglalkoztatja őket, hogy hol van Jézus? És ez a fő kérdés ma is, testvérek. Hiába vannak gyönyörűen felépített templomok, világszerte. Hiába szépen berendezett kegyhelyek sokaság. Hiába a jól kitaposott liturgiai program. Hol van Jézus? Hol van mindebben Jézus? Vajon nem lett-e már számunkra olyan megszokottá és unalmassá mindaz, amit tudunk egy-egy istentiszteletről, mi reformátusok? Már tudjuk, hogy mikor van az előfohász, a kezdőének, mikor van a bűnvalóima, mikor van a másik imádság, mikor a prédikáció. Talán már utána nézzük is az órát, hogy mikor mondja már a pap, hogy amen, hogy felszusszanva menjünk haza, mint egy kipipálva ezt a kötelességünket is, ami vasárnap délelőtt úgy illik egy keresztény emberhez. Hol van mindebben Jézus? Uram, látni szeretnénk Jézust, mondják a görögök Fülöpnek. Szeretnénk megismerni Jézust. És ez a vágy ott van rengeteg ember szívében. És ha ezért jössz ide a templomba, vagy ha ezért ülsz le otthon az internet elé meghallgatni egy igehirdetést, vagy a rádión keresztül egy igehirdetést meghallgatni, azért kapcsolódsz be, mert szeretnéd még jobban megismerni Jézust, akkor ez a legnemesebb szándék végül Istentől megáldatik, megkoronáztatik, és még közelebbről meg tudod ismerni az Isten országának titkait. És ennek nyomán még teljesebb lesz az örömöd. Mert hogy ünnepre vágyunk mindjárt. És lám az igazi ünnepnek az alapja, amint jeleztem az Ószövetségben, a páska bárány halála volt. Mert annak vére mögött életben maradt Isten népe. És a mi húsvétunk, amire készülünk, szintén erre épült. Az Isten bárányának halálán, az ő vére árán van nekünk életünk. Megtisztult életünk, bűntől szabadult életünk. Istennel megbékélt életünk, egymással megbékélt életünk, sőt, örök életünk. Igen, ezért beszél Jézus a görögök érdeklődésére válaszul a tanítványoknak is, meg a görögöknek is, az ő halálának. És nézzük meg, hogy ezt hogyan vezeti be. Azt mondja, eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Itt az idő. Testvérek, a görög újszövetségben az idő fogalmára kétféle kifejezés van. Az egyik a kronosz. Innen van a kronométer kifejezés, amit mindjárt ismerünk. Ugye ez az időmérő óra, ami ott van a karunkon. Az az elfolyó földi idő, amit mi tudunk mérni a mi műszereink. És ebben a kronoszban, az elfolyó, mérhető időben megjelenik a kairosz, ez az a kegyelmi idő, amiről Jézus beszél. Itt az idő, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Igen, a bűnbe esett emberi élet gyorsan lefolyó idői keretei közt megjelenik a kegyelem pillanata. És ez a kegyelmi pillanat a keresztnél mutatkozik meg igazán. Nagyon érdekes magyarázatokat lehet olvasni a kommentárokban arra nézve, hogy egy görögök érdeklődése és ajánlata mögött egy sátáni kísértést is ki lehet sejteni esetleg, miszerint nagyon jól tudja Jézus, hogy most bezárul számára az ajtó a zsidók felé, mert elutasítják, nagypénteken végleg meg is ölik. És mielőtt ez megtörténne, lám, egy jel érkezik az idegenek, a pogányok részéről. Ha nem kell Jézus a zsidóknak, hát lám, itt vannak a pogányok, akik érdeklődnek iránt, akik szeretnék megismerni. Hát jel akkor hozzájuk. Fordíts hátat a kemény nyakú népednek, mert lám a pogányok távkarokkal várnak. És akkor így megszabadulsz a keresztől is. Elgondolkoztatta ez a magyarázat is. Jézus nem megy ebbe bele, mint ahogyan tudjuk, korábban is több ízben próbálta lebeszélni a gonoszt, még Péter, az egyik legközelebbi apostol által is Jézust, hogy Uram, hát ez nem eshetik meg veled. Miért? Hát ha veled megesik, akkor velünk is megesik, és akkor mi lesz velünk? Mert jaj, a másik féltésében azért ott van a magam féltése is. Éppen a múlt héten történt az, most lehet, hogy mosolyog a feleségem Angliában, mert elment a kicsi lányunkhoz babázni, megjött ugyanis a 8. unokánk nőnapja alkalmából, hogy mint ahogy sok háztartásban megjárja a sokházi asszony, ablak pucolás közben lebillent a székről. Hát maga alá tűrte a csuklóját, szerencsére nagyobb baj nem történt, de néhány napig fájlalta, és akkor mondom, hogy te drága, hát miért nem vigyázol magadra? Hát nekem nincs szükségem egy ágyban fekvő asszonyra. Értitek? Vigyázz magadra, mert ha te ágyba kerülsz, ne talán kórházba, akkor nekem lesz nagy baj. Igen, ennyire önző módon tudunk gondolkozni, még a másik fájdalma és baja kapcsán is. Mondja Péter, Uram, hát Isten ments, nem eshet ez meg veled. Amiről te beszélsz, ugye három ízben jelentette be Jézus a tanítványainak a szenvedése. Nem történhet ilyesmi veled? Hát akkor mi lesz velünk? És lám, Jézus nem dől be. Sőt, még akkor sem, amikor már a kereszten függ, még onnan is le akarta szállítani a gonosz. A gonyolódók közül jön ilyen hang. Hát másokat megtartott, hát magát nem tudja megtartani. Szállj le a keresztről, és akkor majd hiszünk neki. És Jézus nem száll le a keresztről. Tudta, hogy akik addig nem hittek neki, ha leszállna a keresztről, akkor sem hinnének neki. Nem adatik jel a gonosz nemzetségnek, mondta Jézus. Hanem ha a Jónás jele, ugye, hogy harmadnapra feltámad Jézus a sírból, ennél nagyobb jel az ő istenségére nézve nem is szükséges. Igen, Jézus erről az útról beszél. A gabonamag útjáról, a földbe esett gabonamag útjáról. Azt mondja, ha az el nem hal, egymaga marad. Ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Testvérek, különös csoda, egy gabona szem. Ha megnézzük, úgy tűnik egy kemény anyag, egy holt anyag. De tudjuk, hogy benne rejlik az élet csirája. És ha elvetjük, abból egy új növény sarjad. Sőt, megsokszorozza, 30-60-100 annyira Isten az elvetett magot, ahogy Jézus beszél erről. És azt mondja itt Jézus önmaga kapcsán, hogy neki a halálba kell elvettetnie azért, hogy ne maradjon egymaga, hogy sok gyümölcs teremjen az ő halála és feltámadása nyomán. Testvérek, ha ezt az utat Jézus kikerül, és nem járja végig. Mi ma nem vagyunk együtt az ő nevében. És ha Jézus nem vállalja a földbe vettetést és az elhalást, a gabonamag útján, akkor nincs sok-sok megújult élet, nincs sok bűntől szabadult szív, akkor nincs sok Istenben örvendező lélek. Nem véletlenül olvassuk azt az Ézsaiás proféciájában, ahol Jézus Krisztus szenvedéséről, jövendől, ugye ismerős mindnyájunk számára ez az Ézsaiás 53, hogy Jézus Krisztus önlelkét adja áldozatul, és magot lát és napjait meghosszabbítja. Magot lát. Önmagát, ön lelkét áldozatul adja, és utána magot lát. Testvérek, ha sajnálná a szántóvető ember elvetni azt a drága magot, ami valóban sokszor olyan értékes. Sokszor ugye hallom kertészkedő testvérek részéről, hogy vett egy fél kiló ilyen vagy olyan magot, de milyen drága volt. És ha sajnálná azt a drága magot a földbe vetni, akkor az nem sokasodna meg. És nem lenne gyümölcsöző, és nem lenne kenyerünk, testvérek. Mert érdekes, a gabona magutja nem csak a földben történő elhalása van, hanem végül is a malomba került gabonamag is meghal, mert összetöretik, de miközben összetöretik, liszté válik, és a lisztből tápláló kenyér lesz. Élet fakad belőle, miközben összetöretik, úgymond, és meghal a malom örlőkövei között. Akár csak a földbe esett gabonamag. És Jézus Krisztusnak ez az útja. És ez a mi utunk is. És ezért mondja Jézus olyan nagyon élesen a záró versben azt, hogy aki szereti a maga életét, elveszti azt, aki pedig gyűlöli a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt. Hát aki szereti a maga életét, ez nagyon ismerős. Ó, mennyire szeretjük a magunk életét, magunk kényelmét. Ó, mennyire küzdünk a magunk kicsi érdekei, érvényesítéséért. De gyűlölje valaki a maga életét, a világ? Mit akar ez jelenteni? Nem túl erős ez a kifejezés? Testvérek, itt az eredeti görög kifejezés igazít el pontosabban minket. A miszeó görög szó szerepel itt. Ami pontos a fordítás szerint nem azt jelenti, hogy gyűlölni. Hanem azt jelenti, hogy a fontossági sorrendben hátrébb helyezni. Pontosan ezt jelenti. Egyszer egy lelki pásztor kérdezett meg egy görögországi egyetemistát, hogy mondja meg pontosan, aki ismeri jól a görög anyanyelvet, hogy ez a szó mit is akar jelenteni. A miszeó. És akkor ő a fiatalok nyelvén érthető módon válaszolt, azt mondta, ha én udvarolok egy lánynak, és egy idő után úgy érzem, hogy nem ez az én utam, akkor őt ejtem. Szakítok vele. Na, ezt jelenti a miszeó. Ejteni, szakítani vele, félretenni, hátrébb tenni, és más valakit előnyben részesíteni helyette. Erről beszél Jézus. Ha valaki nem helyezi a háttérbe a saját életét, a saját érdekeit, a saját kényelmét, én érettem és az Isten országáért, az egymaga fog maradni. És mennyi ilyen elárult, magányos lélek van ezen a világon. Éppen azért, mert görcsösen ragaszkodik saját kicsi életéhez, kényelméhez, pénzéhez, idejéhez, és nem hajlandó abból semmit mások javára föláldozni. Mert pedig erről beszél Jézus. Olvassuk Pál apostolnak a Filippi beliekhez itt levelében azt a második részben, hogy amikor Jézus Krisztus olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, és engedelmes volt a kereszt halálig. Megüresítette magát. Szolgai formát vett fel, mondja itt Pál apostol. Pedig Istennel egyenlő volt. Igen, Jézus Krisztusnak ez az útja, és erről beszél, és erre készíti a tanítványait, erre készíti a görögöket is, és azt mondja, ha meg akartok ismerni engem, lám, csak is ilyen módon mutathatom meg magamat ennek a világnak. mint Isten bárány, aki a kereszt oltárára megy. Azért teszem le az életemet, hogy nektek életetek legyen. Másutt azt mondja Jézus, nem veszi el senki tőlem az én életemet. Én teszem le önként. Pedig úgy tűnik, hogy erőszakos kezek megragadták, s a keresztre szegezték. Még dicsekedtek is vele a főpapok és a nép elöljárói, hogy micsoda sikeres pert folytattak le Jézus ellen. Nem azt mondja Jézus, én teszem le önként az én életemet. És ezért dicsőít meg engem az én atyám. Eljött hát az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Hogyan? Éppen azáltal, hogy áldozatul adja az életét másokért. Testvérek, ebből következik az áldozatos emberi életeknek a gazdagító hatása. Az a gyümölcstermő áldás sorozat, ami egy-egy odaszánt, Krisztusért odaszánt emberi élet nyomán fakad. Gyakran emlegetjük példaként a közismert embereket, akik Krisztus nevében képesek voltak föladni kényelmüket, jó állásukat, mint Albert Schweitzer, akinek 4 diplomája volt, mikor bejelentette a barátainak, hogy megy Afrikába a feketék közé szolgálni, akkor megdöbbenve, szinte őrültnek minősítették, hogy te, aki 4 egyetemi diplomával rendelkezel, igen, ha nem ezt tette volna, hogy elmegy, és az őserdei szegény, fekete testvérek között orvosként szolgál, nem ismerte volna meg a nevét a világ. Sőt, tudjuk, hogy nem is kapott volna Nobel-díjat. De gondoltunk még sok-sok más áldozatos életre, az olyan névtelen hétköznapi hősökre, akik vállalják például az anyaság örömét. Hányan vonakodnak ettől manapság? Panaszkodunk ugye, hogy fogyunk, mert ma már nem az a trend, hogy valaki a vonzó sziluettjét, fiatalságát föláldozza az anyaság oltárán, több gyereket szülve és felnevelve. De aki ezt teszi Krisztus nevében, azt megáldja annak örömével Isten, hogy nem marad egyedül. Mint ahogyan történt egy szomorú temetési esetben, talán egyszer emlegettem azt, hosszú évek ezelőtt történt, mikor úgy szolgáltam egy temetésen, hogy 1 szál ember volt jelen. Akkor még nem voltak ilyen szigorítások, ugye, hogy nem szabad nagy tömeg összegyűjjön, mert nem volt járványos korszak. Miért? Azért, mert csak magának élt egy nagyon önző, nagyon rossz természetű asszonyról volt szó, aki meghalt, és az egyszem lánya állt a koporsó mellett. Senki más, szomszédok, rokonok, senki el nem ment a temetésére. Mert annyira önző, magának való életet élt, hogy teljesen egyedül maradt még halálára is. Most hát testvérek, ezek a riasztó példák csak arra valók, hogy érzékeltessük, hogy mit jelent az, amikor Isten gyermekeinek a közösségében, lelki nagy családban otthonra találnak az áldozatra kész életek. És nem érzik soha azt a szorongató magányt, amit nagyon sok, csak magának élő ember érez, mert nem képes elvettetni és gyümölcsözővé sokszorozódni. Áldjon meg Isten minket most húsvét küszöbén, ezzel az úttal, a Jézus halálba vettetésének útjával, az önkéntes áldozatának az útjával, és hisszük, hogy akkor gyümölcstermő, másokat is gazdagító, és örömöt szerző élettel tudunk majd elszámolni Isten színe előtt. Amen. Gyertek el, testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 458-as énekünknek az első két versét. 458-as ének így kezdődik, az Úr csodásan működik. Imádkozzunk! Istenünk, sorsunk sötétlő árnya közt is ott rejtőzik a te szent arcod. Úgy szeretnénk ezt az arcot Jézus Krisztuson látni, még közelebbről megismerni. De úgy szeretnénk, ha ez a Jézusi arc kiábrázolódnék egyre láthatóbban és észrevehetőbben rajtunk is. Istenünk, te tudod, hogy csak a te megváltott gyermekeiden keresztül lehet láthatóvá ma is a Jézus arc. És amikor emberek keresik Jézust és szeretnék megismerni, olyan jó lenne, ha a te gyermekeid életében felismernék az ő jelenlétét. A te gyermekeid alázatában, szelídségében felismernék a jézusi vonásokat. Azt a természetet, amelyik képes volt önnön lelkét halálba adni, letenni azért, hogy végül élet fakadjon az ő önkéntes áldozatából. Bűnbocsánat, megbékélés, megtisztulás és örök élet. Köszönjük a te halálodnak gyümölcseit, Jézus, és köszönjük, hogy feltámadásodnak a részesei lehetünk mi is, akiket új életre támasztottál lelki értelemben, hitre segítve, akiknek szívébe elültetted a békesség és a reménység gyümölcseit. Köszönjük neked, hogy ezeket szeretnéd kamatoztatni mindnyájunk életében. Láthatóvá tenni, hogy legyen vonzó ma is a jelenlevő Krisztus mindazok számára, akik keresik őt. Istenünk, áld meg mindazokat, akik még nem ismernek téged, a teremtő és Krisztusban megváltó Istent. Könyörgünk a betegekért, a szenvedőkért, légy irgalmas hozzájuk, gyógyító szereteteddel erősítsd meg, állítsd talpra őket. Hálát adunk, Urunk, az új életekért, akik ezen a héten érkeztek világra. Köszönjük a megtartatás csodáját, amit ígértél, hogy megtartatik a szülőasszony a szülése közben, és jutalmul keblére ölelheti az ő méhének gyümölcsét. Köszönjük neked az ilyen áldozatokat is, és hiszük, hogy ezeket is megjutalmazod. Köszönjük, hogy velünk jössz a hétköznapokban, és hiszük, hogy megtartasz a benned való örvendezés keretei között. Köszönjük, hogy Jézusért elfogadott hálánkat, kéréseinket. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvérek, és mondják ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldunk téged, Istenünk, hogy elfogadott szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket, kedves testvérek. A szeretett szolgálati versenyben a mai nap folyamán is külön adományokat fogadunk el a Farnasi Idős Gondozó Otthon anyagi támogatására. Nagy szükségben vannak, és szeretnénk anyagilag támogatni ezt az idős gondozó otthont. Kedeste 6-kor van a Biblióra itt a templom kistermében. Elkezdtük néhány hete a jelenések könyvét sorozatosan tanulmányozni a Bibliórán. Akiket érdekel, kedeste 6-kor várjuk szeretettel erre az alkalomra is. Énekeljük testvérek folytatásul a megkezdett 458-as éneket, annak a harmadik versét, 458-as ének, harmadik verse így kezdődik, bölcs terveit megérleli, rügyet fakaszt az ág. Halljuk meg a mi hitünket, testvérek, a Heidelbergi K.T. alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről, sőt inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá, és készé tesz arra, hogy ezután őnek éljek. Amen. Áldásra várva énekeljük testvérek, fennálló énekül a 254 B-jelzésű énekünknek az első versét. 254 B-jelzésű ének így kezdődik. Erős várunk nékünk az Isten. Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Kívánok áldott vasárnapot mindenkinek. Békesség Istentől.